Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekül a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva a 168. ének mind a négy versét énekeljük. A 168. ének így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Mózes második könyve második fejezetében. Isten igéjét, mint az ő tulajdonszavát, buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Mózes második könyve második részéből így szól a mi Urunk igéje. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékény kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó leánya éppen oda ment, hogy megfürödjék a Nílusban, szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket, hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta, a héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó leányának, ne menjek, és ne hívjak egy szoptató asszonyt a héberek közül, aki majd szoptatja a gyermeket. A fáraó leánya így felelt, eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó leánya, és szoptasd, megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atya fiaihoz, és látta kényszer munkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atya fiai közül. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. Másnap is kiment, akkor meg 2 héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szólt, ki tett téged erőjáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt, és ezt mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midian földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midian papjának volt 7 leánya, akik odajöttek vizet meríteni, és a vájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, és megitatta a juhaikat. Amikor a leányok hazaértek apjukhoz, Reuélhez, az megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi vélet meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gérsomnak nevezte el,
mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, mennyei édesatyánk, hozzád jövünk most ezen az Isten tiszteleten. Látod ezt a nyomorúságos helyzetet, amelyben nem csak a mi országunk, hanem az egész világ benne van. És jól tudod, hogy milyen érzések vannak bennünk ezzel kapcsolatosan. Amikor már olyan közel van hozzánk a járvány, hogy többen a mi gyülekezetünkből is érintettek, a mi ismerőseink körében, sőt, többen, akik itt szoktunk lenni az Isten tiszteleten, mi magunk is ebbe a járványba valamilyen formában belekerültünk. Urunk, a te őrző kegyelmed védett meg eddig is, és neked köszönhetjük, hogy még életben vagyunk, a te kegyelmességed az, hogy még nincsen végünk, hanem napról napra megújul a te irgalmad rajtunk. Köszönjük, hogy megerősíted most is a mi szívünket. Tanítasz minket a te igéden keresztül. Neveled és formálod a mi egész életünket, jellemünket, és azt akarod, hogy egyre alkalmasabbak legyünk arra, hogy neked szolgáljunk, és a te dicsőségedre éljünk. Add, hogy ezen az Isten tiszteleten is úgy szóljon a te igéd, hogy szívtől szívig jusson, és kinek milyen kérdésre van szüksége, abban adj választ. Így légy azokkal is, akik szomorú szívvel, gyászoló lélekkel hallgatják most az igét, és akiknek a számára ez az időszak egy nagy megpróbáltatás. Hadd jöjjünk mindannyian oda hozzád, Urunk, mert te nem csak megsebezel, de be is kötözöl bennünket, nem csak összezúzol, de meg is gyógyítasz minket. Add, hogy a te lelked világosságában értsük az igét, és szívünkbe zárjuk azt. Amen. Az ige hallgatására készülve a 285. ének 4. versét énekeljük. A 285. ének 4. verse így kezdődik: Adj mi nékünk megújult szívet és új indulatot.
Adj mi nékünk megújult szívet.
Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Szent Lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a példabeszédek könyve 16. részének 32. versében eképpen. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Kedves testvérek, Mózes második könyvéből olvassuk most vasárnaponként Isten igéjét. És a Mózes történetein keresztül figyeljük, keressük, mi az Úr hozzánk szóló üzenete, mi az ő terve a mi életünkre nézve. A mai istentiszteleten Mózes gyermekségéről és ifjúságáról hallottunk. Tudjuk, hogy Mózes összesen 120 évet élt, és ez a 120 év 3x40 éves szakaszokra osztható. Az első 40 évet az egyiptomi fáraó udvarában töltötte, a második 40 évben apósa juhait őrizte, és az utolsó 40 évben pedig Izrael népét vezette a pusztában az ígéret földje felé. Az első szakaszról keveset beszél a Biblia. A részletes életrajz helyett leírja Mózes születésének, csodálatos megmenekülésének, életben maradásának a körülményeit, azután pedig átugorja ezt a 40 évet, és arról tudósít, hogy miért kellett Mózesnek menekülnie a fáraó udvarából. De ezekből a fontos állomásokból mégis láthatjuk, hogy akit Isten szeret, annak az életét, sorsát kézben tartja. Annak a lépéseit irányítja, annak a jellemét formálja és alakítja. Isten beavatkozására pedig azért van szükség, mert ő így teszi alkalmassá szolgáit a küldetésük elvégzésére. Mózes tehát megtapasztalhatta az Isten gondviselő szeretetét, és azt, hogy őt hogyan teszi alkalmassá szolgálatának, küldetésének elvégzésére, és ahogy ezt átgondoljuk, mi is megláthatjuk, hogy Isten ma ugyanígy végzi a munkáját a mi életünkben. Egyrészt gondunkat viseli, ezt sokan tudják már közülünk, és el tudják mondani, hogy mi mindenben tapasztalták már Isten segítségét, gondviselő szeretetét. Másrészt pedig Isten formál bennünket, helyre teszi indulatainkat, alkalmassá tesz a neki való szolgálatra, ezt már kevesebben tudják így elmondani magukra nézve, és éppen ezért szeretnék majd erről egy kicsit részletesebben is szólni. Isten gondviselő szeretetét már akkor megtapasztalta Mózes, amikor az eszével fel sem foghatta, hogy mi történik vele, csak utólag mondták el neki azt a csodát, ahogy a fáraó gyilkos indulata elől, vagy utasítása elől éppen a fáraó udvarában találhatott menedéket. Látszólag véletlen események sora követi egymást, de valójában, ahogy a Mózes, a gyermek Mózes sorsát látjuk, nem csupán szerencsés megmenekülése volt, hanem Isten hatalmas keze védte és óvta őt. Már a szülei is hitáltal rejtegették a kis Mózest, erről az Új Szövetségben olvashatunk. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. A zsidókhoz írt levél 11. részében olvassuk ezt. Minden félelmüket legyőzte az a bizonyosság, hogy Isten hatalmasabb a fáraónál, és ő a gyilkos parancs ellenére is meg tudja tartani a gyermek életét. Végül, amikor már nem lehetett a fiúcskát tovább rejtegetni, nyilván a sírása miatt, készítettek egy gyékény kosarat, és abba tették bele a gyermeküket. Csak érdekességként mondom el, hogy a Biblia eredeti nyelvében ugyanaz a szó van a Noé bárkájára, mint a Mózes kosarára, tehát úgy is lehetett volna fordítani, hogy készítettek neki egy kis bárkát gyékényből, és így ez a kosár, ez a kis bárka ugyanúgy az élet mentését szolgálta, mint korábban, amikor Noé bárkája épült. És az a lépés, amit most Mózes szülei tettek, cseppet sem volt veszélytelen, mert ha a fáraó leánya nem sajnálta volna meg a síró fiúcskát, vagy a szívtelen katonák előbb találtak volna rá, mint a fáraó leánya, akkor nem csak a gyermek halt volna meg, hanem a fáraó parancsát kiátszó szülők is nagy bajba kerültek volna. Isten azonban gondoskodott arról, hogy a fáraó leánya, meglátva a gyermeket, megszánja őt, könyörületre induljon, felébredjenek benne az anyai érzések. És Isten még arról is gondoskodott, hogy a kis Mózest a saját édesanyja szoptassa, és ezért még fizettek is neki. Abban az időben a szoptatás ideje 2-3 év volt, így édesanyja még meg is taníthatta őt beszélni, és azt is elmondhatta neki, hogy ő nem abból a népből való, akik között majd az ifjúságát tölti, hanem ő az Isten népének a tagja. És kedves testvérek, nekünk is meg kell látnunk, hogy Isten oltalma alatt voltunk már akkor, amikor róla még semmit sem tudtunk. Olyan szépen fogalmazza ezt meg az a karácsonyi ének, amelynek második versét kereszteléskor szoktuk énekelni. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Nem véletlen, hogy abba a családba születtünk, amelybe születnünk kellett. Nem véletlen, hogy kik neveltek fel bennünket. Isten terve szerint és az ő gondoskodása szerint történt mindez. Mózest sok éven át idegenek nevelték, olyan környezetben, ahol bálványokat imádtak. Isten pedig mindezt megengedte, és a Mózes javára fordította. Amikor ugyanis később, 80 éves korában Mózesnek oda kellett állnia a fáraó elé, hogy engedje el a népét, akkor sokat jelenthetett, sokat számíthatott az, hogy Mózes folyékonyan beszélte az egyiptomi nyelvet, meg hogy jól ismerte az egyiptomi varázslók mesterkedéseit, tudományát. Isten nem véletlenül engedte, hogy olyan környezetben nőjön föl már fiatal korában. És kedves testvérek, lehet, hogy nekünk is nehéz gyermekkorunk volt, vagy sok csalódáson, kudarcon kellett keresztül mennünk, de Isten védelme alatt voltunk, és vagyunk most is. Mindent, ami ért bennünket, Isten a javunkra tudta és tudja most is fordítani. Ha pedig visszagondolva az életünk folyására, sok örömteli és boldog élmény tölti meg a szívünket, akkor pedig ne felejtsünk el ezekért Istennek hálát adni. ahogy Dávid írja a 23. Zsoltár végén, bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Isten gondviselése és hűsége végig kíséri egész életünket. A másik, amit láthatunk Mózes életében, az az Isten kezének formáló munkája, ahogy alkalmassá tette őt a küldetésre, a szolgálatra. Úgy látszik, hogy Mózes 40 éves korában egy lobbanékony, hirtelen haragú ember volt. Amit tett, azt emberileg meg lehet magyarázni, mert ahogy nézzük, nem bírta ő elviselni az igazságtalanságot, nem bírta nézni, ahogy az egyiptomi munkafelügyelő hajcsár ütlegeli és bántalmazza azt a szegény héber munkást. Mózes erre az emberre úgy tekintett, mint a saját testvérére, hiszen az ő népének a tagja volt, ő is zsidó volt, és azt érezte, hogy neki meg kell védenie a testvérét. És bizonyára dühítette őt az igazságtalanság, amit látott, és helyre akarta igazítani a dolgot. Gyorsan körülnézett, és amikor senkit nem látott maga körül, akkor neki ment az egyiptominak, és megölte őt, majd pedig elkaparta, elásta a homokba. Azt már nem tudjuk, hogy látta-e valaki az esetet, vagy csak az a szolga, aki a sanyargatójától megszabadult, az mondta el a társainak. Minden esetre kitudódott a dolog. Isten előtt semmi sincsen rejtve. Mózes elkaparhatta homokba a holttestet, de a gyilkosságát már nem tudta meg nem történté tenni. Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna, olvassuk az evangéliumokban. Másnap már Mózesnek is egyértelművé vált, hogy tudnak róla, sőt ezáltal a saját szavai is hiteltelenné váltak. Mert most már nem volt joga számon kérni a beszekedőket, ha ő maga a tetlegességben elment egészen a gyilkosságig. Megpróbált ugyan népe szabadítójává lenni, de nem úgy, ahogyan Isten akarta, hanem a maga módján. Nem az Isten elhívása vezette őt, hanem a saját indulatai. És pontosan az valósult meg Mózesnél, amit később Pál apostol így írt a korintusiaknak, nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. És ahhoz, hogy Mózes olyan emberré váljon, aki nem önmagát ajánlja, hanem az Úr ajánlja őt, neki még hosszú időre volt szüksége, hogy Isten kézbe vegye őt, hogy Isten tanítsa őt, formálja őt, és készít tegyen arra, hogy teljesen az Isten szolgálatába álljon. Mert Isten nem akarta, hogy Mózes ebben az alkalmatlan állapotában maradjon. Ha Isten nem lett volna akkor kegyelmes, akkor Mózes ezzel a tettével nem csak az egyiptomi embert ásta volna el, hanem, ahogy mondani szoktuk, önmagát is elásta volna, saját magát ásta volna el. De Isten most beíratta Mózest az alázat és türelem iskolájába. És már a menekülése során ismét alkalma nyílt arra, hogy másokat megvédjen határozott fellépésével, de most már nem ember élet kioltásával, hanem azzal, ahogyan a kútnál a lányokat megvédte a pásztorok zaklatásától. Segítségükre sietett, és ennek áldott folytatása lett. Reuél, vagy ahogy másik nevén ismerjük, Jetró, Midian papja, ezeknek a lányoknak az apja magához fogadta Mózest, és hozzáadta a lányát feleségül. És ezután következett az az újabb 40 év, ami pásztorkodással telt Mózes életében. 4 évtizeden át őrizte az apósa juhait, eközben bejárta és megismerte a sínai félsziget tájait, útvonalait, azt a területet, ahol később a pusztai vándorlás során Izrael népét vezette. De ez a vidék egészen más volt, mint Gósen földje, egészen más volt itt élni, mint a fáraó palotájában. Ott a puszta sivatagban nem volt olyan könnyű az élet. Az akkori pásztoroknak olykor a vadállatokkal is szembe kellett szállniuk, hogy a nyájat megvédjék. Itt sokszor kellett Mózesnek egyedül lennie, és volt ideje átgondolni az életét. Megtanult várni, megtanult türelemmel lenni, megtanulta, hogy ne a hirtelen indulatok vezéreljék. Megtanulta azt, amit most másodszor olvastam az igéből, többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. És kedves testvérek, gondoljunk csak bele, hogy minket mennyire irányítanak a hirtelen feltörő érzéseink és indulataink. Olyan könnyen felfortyanunk, vagy elönt bennünket az indulat. Ha valamelyik szerettünkkel a kórházban baj történik egy orvosi műhiba folytán, azonnal készek vagyunk arra, hogy bepereljük a kórházat. Ha azt érezzük, hogy velünk bánik valaki igazságtalanul, akkor legszívesebben azonnal intézkednénk, hogy érvényt szerezzünk a magunk igazságának. De elég egy odavetett megjegyzés is, hogy már is kikérjük magunknak, hogy én velem ne beszéljen így senki. Tudunk-e ilyenkor uralkodni az indulatainkon? Meg tudjuk-e fékezni a bennünk tomboló érzéseket? Nemrég olvastam egy áhítatban, hogy elvileg magunk is képesek volnánk megfékezni az indulatainkat, csak mi sokszor ezt nem akarjuk. Mert mit csinálunk egy családi veszekedés közepén, ha csöng a telefon? Gyorsan áthangolódunk arra, hogy a hívó félnek semmi köze az éppen dúló családi háborúhoz, akkor nyelünk egyet, és fölvesszük a telefont, és a világ legtermészetesebb hangján megszólalunk, hogy halló, tessék. Meg tudnánk fékezni, csak hogy mi rendszerint nem akarjuk abba hagyni a sértődöttséget, a kiabálást, a veszekedést, nem szívesen mondunk le a magunk igazáról a békesség kedvéért. Állítólag Napóleonnal történt, hogy egyik katonája felbosszantotta, és ő már éppen ütésre emelte a kezét, amikor egy belső hang figyelmeztette őt, és ahogy ezt a belső hangot hallotta, leengedte a kezét. És azt mondta, sok győzelmet kivívtam már életem során, csatákban, ütközetekben, de ez volt a legnagyobb győzelmem, amikor önmagamat győztem le. Hogy olvastuk? Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Jézus is erre tanít bennünket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jézus azt kéri, hogy ezt tőle tanuljuk meg, mert ő kiváló tanítómester, és van mit tőle megtanulnunk. Van az evangéliumokban egy rövid leírás Jézusnak egy ilyen tanításáról, amikor ezt a gyakorlatban is megtanította. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Jézus leállította ezeket az indulatokat, amelyek ölni is képesek voltak a tanítványaiban. Jakabnak és Jánosnak idő kellett ahhoz, hogy mindezt megtanulják, magukra nézve is alkalmazzák. Nem véletlen, hogy őket nevezte Jézus úgy, hogy Boanergész, a mennydörgés fiai. Ilyen volt a természetük. De később ez a természetük Jézus tanítványaként meg tudott változni. Olvassuk csak el János evangéliumát, és olvassuk csak el a leveleit. Árad belőlük az a szeretet, amelyet Jézustól megtanult, és amit Jézustól kapott. Ez teljesen betöltötte a szívét, átengedte az indulatait Jézus irányításának. Mózesnek 40 évre volt szüksége, hogy alázatot és türelmet tanuljon, mert egy lázadó és türelmetlen népet kellett vezetnie a pusztán át az ígéret földje felé. És kedves testvérek, nekünk vajon mennyi időre van szükségünk, hogy a szívünk indulatait le tudjuk csitítani? Mióta nem beszéltünk már a testvérünkkel az örökség miatt? Vagy mióta nem mosolyogtunk a házastársunkra, mert egyszer kaptunk tőle egy csípős megjegyzést? Vagy mióta haragszunk a főnökünkre? Mióta haragszunk a szomszédunkra? Mennyi idő kell, hogy lecsillapodjunk, és ezeket elrendezzük magunkban? Isten igéje egy fél napot sem enged arra, hogy a harag és indulat ott maradjon a szívünkben, hanem azt mondja, a nap ne menjen le a haragotokkal. Ma bennünket is így szeretne Isten kézbe venni és formálni. Ráirányítja a figyelmünket arra, hogy gyermekségünk óta ő vigyáz és figyel ránk, gondunkat viseli az ő mindent megelőző szeretetével. Tőlünk pedig azt kéri, hogy az ő erejével győzzük le a szívünkben felgyülemlő haragot, haragos indulatot, mert többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki város hódít. Az elmúlt napokban olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint a Filippi levél egyik mondatát, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Adja meg Isten nekünk is, hogy szívünk teljesen ráhangolódjon az ő igéjére, akaratára, szíve szeretetére, és ne a saját felkorbácsolódó indulataink vezéreljenek bennünket, hanem az legyen a legfőbb vágyunk, amit mindjárt el is fogunk énekelni. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos, szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. erre segítsen minket a mi Urunk lelke által. Amen. Válaszképpen az elhangzott ígére a 459. ének 4. versét énekeljük. A 459. ének 4. verse így kezdődik: Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, szégyenkezve valljuk meg előtted, hogy olyan sokszor engedtük, hogy elragadjanak az indulataink, vagy engedtük, hogy meggyökerezzen bennünk a keserűség, amikor nem tudtunk valakit szívből szeretni, nem tudtunk megbocsátani, és bizony nagyon sok olyat elkövettünk már életünk során, amit a hirtelen felindulásunk miatt nem kontrolláltunk, nem ellenőriztünk, nem vigyáztunk arra, hogy indulatból cselekszünk. Hány és hány embert megbántottunk már ezzel. A haraggal, vagy egy olyan indulattal, kimondott szóval bizony még ölni is lehet. Bocsáss meg ezeket nekünk, és taníts arra, hogy a te gondviselő szeretetedre mi is szeretettel válaszoljunk, azzal, hogy mi is megkegyelmezett bűnösök vagyunk, mi is tudjuk egymást szívből szeretni, és úgy a tőled kapott érzéssel és indulattal szeretettel viselkedni mindenki iránt. Urunk, eléd hozzuk mindazt, ami most foglalkoztat bennünket. Lehet, hogy olyan sok csalódás és kérdés felgyűlöm lett már bennünk, hogy nehezen fogadjuk el a te intéseidet, figyelmeztetéseidet. Törd meg bennünk azt a keménységet, ami akadályát jelenti a te igéd és lelked munkájának. De arra is kérünk, hogy tudjuk egymást szívből szeretni azokat is, akiktől semmi jót nem kaptunk. Magunktól ez nem megy, de te el tudod ezt is végezni. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, a próbák közt lévőkért. Különösen is imádkozunk ebben az egyre erősödő járványhelyzetben azokért, akik kórházba kerültek, akiket most a lélegeztető gép tart életben. Imádkozunk az orvosokért, akik legjobban ki vannak most téve a fertőzésnek, és azokért, akik éjt-nappallá téve azon fáradoznak, hogy gyógyítsák a betegeket. Most, amikor megtelnek a kórházak, és nem győzik ellátni a segítségre szorulókat, addurunk, hogy legyen újra és újra erejük azoknak, akik ebben már belefáradtak és fásultak. Köszönjük, hogy te csak addig engeded ezt a járványt, amíg erre szükség van. Add, hogy azok is oda találjanak hozzád, akik eddig úgy gondolták, hogy megvannak a maguk életével, gondjaival, bajaival, de most ez a helyzet ráébresztette őket arra, hogy nélküled semmit sem tehetnek, és a te kegyelmességed, amely megőriz bennünket a legnagyobb próbák között is. Ahogyan a Mózesnek is javára fordítottad azt a nehéz helyzetet, amiből ő kijött, úgy fordíts mindazok javára, akik próbákon és nehézségeken mennek keresztül. És hadd imádkozzunk a gyászolókért, azokért is, akik az előttünk levő héten temetik el hozzátartozójukat. Légy az ő vigasztalójuk, bátorítójuk, erősítőjük. Hadd tudjanak ők is beléd kapaszkodni, és tőled erőt meríteni. Légy áldott azért, hogy a te igéd most is hangzik, nincs se bilincsbe verve, se karanténba zárva, hanem eljut azokhoz, akik éhezik és szomjazzák a te igédet, az egy igazságot. Add, Urunk, hogy a mi imádságunk is eljusson hozzád, amit most csendben mondunk el előtted, kiöntve szívünket, és fogadd kedvesen hálaadásunkat és kéréseinket egyaránt. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként 10 órakor ebben a járványidőben is megtartjuk az alkalmainkat. Akik megtehetik, hogy otthonról nézik, hallgatják az Isten tiszteletet, kérjük, hogy ezt tegyék. akiknek pedig nem adatik meg az a lehetőség, hogy otthon, az interneten követve zavartalanul hallgassák az Isten tiszteletet, azok előtt nyitva van a templom ajtaja is. Ma délután 4 órakor a házaspári kör alkalmát tartjuk online formában. A gyülekezet honlapján megtalálható az a cím, amelyikre rá kattintva bekapcsolódhatunk ebbe a házaskörbe. Vasárnaponként, így ma este is 7 órai kezdettel tartunk imaközösséget, ez is online módon lesz. Akik ma olvasták a bibliolvasó kalauz szerint a 123. Zsoltárt, erre is egy biztatást olvashattunk. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz, ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló leány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úrra, míg meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj, Uram, könyörülj rajtunk. Így hívunk szeretettel mindenkit, aki beszeretne kapcsolódni ebbe a közös imádságba. Hétfőn este 7 órakor a diakóniai bizottság tagjait várjuk ugyancsak a szokásos gyülekezeti internetes felületen. A keddi imaórát és bibliaórát egy ideig most szüneteltetjük, hanem a többi online alkalomra várjuk a testvéreket. Kedden este 7 órakor egy presbiteri gyűlés lesz ugyancsak online formában, amelyiken az adventi karácsonyi ünnepkörre készülünk ebben a megváltozott helyzetben. Csütörtökön este 6 órakor a bibliaóránkat is online formában tartjuk csupán. Aki erre be tud kapcsolódni, várjuk szeretettel, illetve péntek este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz, ugyancsak az internet segítségével. Hirdetem, hogy holnaphoz egy hétre kezdődik az evangelizációs hét. Egyeztettem az ige hirdetővel, el fog jönni ide a templomba, ahol minden nap megtartja az evangelizációs alkalmat, és ezt ugyanúgy közvetíteni fogjuk, mint az Isten tiszteletet, és azokat, akik nem tudnak ebben más módon bekapcsolódni, azokat ide a templomba várjuk szeretettel, a többiek pedig ugyancsak otthonról hallgathatják, ahogy ma is, meg vasárnaponként. Keresztény részvétel hirdetem halottunkat. Rónaszéki József 66 éves korában hunyt el. Temetése szombaton délután 2 órakor lesz. Urunk, vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a másik énekeskönyvből lesz, a 673. ének, mind a 4 versét énekeljük. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében, övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.